Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei.
A Gazdasági Rádió és a Tropical Magazin közös műsora.
A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Az afrikai kontinens több mint 40 vezetőjének részvételével többnapos amerikai-afrikai csúcs találkozó kezdődött hétfőn Washingtonban. A summit középpontjában több más mellett a kereskedelmi és beruházási lehetőségek kiterjesztése, a fenntartható fejlődés és a biztonsági együttműködés áll. Sokak szerint az eddigi legnagyobb afrikai-amerikai csúcs találkozó azt jelzi, hogy az amerikai kormány számára fontossá vált Afrika. Ugyanakkor Chris Coons, demokrata szenátor hétfőn megjelent kommentárjában rámutatott, hogy Amerika globális vetétársai közül például Kína 2000 óta már 5 csúcs találkozót rendezett Afrika vezetőivel, és hogy a hatalmas távol-keleti ország már 5 évvel ezelőtt kiszorította az Egyesült Államokat Afrika első számú kereskedelmi partnerének pozíciójából. Elkésette az Egyesült Államok, és milyen folytatása lesz, vagy lehet az első amerikai-afrikai csúcsnak? A következő percekben erről lesz szó. Kérem, tartsanak velem.
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Tarosi István Afrika kutató, a Pécsi Tudományi Egyetem politikatudományi és nemzetközi tanulmányok tanszék adjunktusa, és az Afrika Kutató Központ vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És ahogy azt itt a bevezetőben mondtam, tegnap kezdődött el egy amerikai és afrikai csúcs találkozó az Egyesült Államokban, és hát erről sokféleképpen nyilatkoznak a szakértők. Van, aki szerint ez már egy elkésett dolog, lecsúszott az Egyesült Államok Afrikáról, miközben, és ezt is többen kiemelik, hogy amikor Obama elnököt megválasztották, akkor ugye Afrika szerte nagy öröm volt, és az emberek az utcán táncoltak, és arra gondoltak, hogy lám-lám, akkor most már egy afrikai-amerikai az Egyesült Államok elnöke, ettől mindenképpen szorosabb lesz a kapcsolata Afrikának az Egyesült Államokkal, és abban reménykedtek az afrikaiak, hogy ez nekik jó lesz majd, hiszen az Egyesült Államoknak fontos lesz Afrika. Aztán sokan kiemelik azt, hogy az elmúlt években mégis talán Kínának sokkal fontosabbnak tűnt Afrika, de akár Indiát említhetjük, akár Japánt. Szóval kicsit hosszan vezetem be ezt a dolgot, de ön hogy látja, mennyire elkésett ez a nagy csúcs találkozó, amelyből Kínában is volt már, meg Japánban is volt már az elmúlt években?
Ami elhangzott ebben a felvezetésben, az mind figyelembe kell vegyük ahhoz, hogy értékelni lehessen korrekt módon ezt a csúcs találkozót, ami egyébként augusztus 4-e és 6-a között zajlik. Volt ennek, és fontos ezt is megemlíteni, egy felvezető eseménye. Augusztus 1-én már elindult egy beszélgetés sorozat afrikai és amerikai szereplőkkel a hit, a hiedelmek és egyébként az egyházak fontosságáról, mégpedig az általuk a különböző fejlődési, fejlesztési kérdésekben betöltött szerepekről zajlott egy ilyen elő csúcs találkozó kvázi. És hát azt kell mondjam rögtön, talán 3-4 dimenzióra kell bontsam ezt a választ. Az egyik biztos az, hogy nem késett el az USA, de nagyon meg lett szorongatva. És az amerikai kormányzatban már hosszú évek óta egyébként félelmek generálódtak éppen Kína előretörése okán.
Tehát ez egy kényszer szülte summit?
Valójában olyan szempontból igen, hogy mindenki már csinált ilyen summitot. Egyébként ahhoz a listához, amit ön is említett, hozzá kell tegyem Törökországot például. Egyébként az ázsiai térségben, a dél-kelet-ázsiai térségben számos szereplőt említhetünk, de nyugodtan menjünk el Latin Amerikáig egyébként. Mert hogy Brazília rettenetes nagy sebességre kapcsolt, és nem csak egyébként a portugálul beszélő afrikai területeken jelentkezett az elmúlt időszakban, hanem Afrika szerte számos ponton fejlesztésekben vesz részt. És ugyanazt teszi egyébként, amit Kína, mi több ugyanazt teszi, amit az USA, a volt gyarmatosító európaiak és bárki más Afrika tekintetében, elviszi a nyersanyagot, és számos egyéb dolgot visz be, például infrastruktúrát fejleszt, amire rettenetes nagy szükség van a fejlesztésekhez. Tehát az USA egyrészt meg lett szorongatva, másrészt azért hozzá kell tegyük, nagyon régóta bent van Afrikában, és az elmúlt amerikai kormányzatok Obama előtt, és mondjuk vegyük Clintontól, tehát ténylegesen mondjuk 95-től, nézzük meg ezeket a kormányzatokat, nagyon sokat tett Afrikáért. És érdekes módon az amerikai image, megtépázott image Bushhoz, ugye a fiatalabb Bushhoz kötődik, de azt is oda kell kössük, hogy nagyon sok programot indított el Bush elnöksége alatt, például a PEPFAR nevű programot, ez az elnöknek az AIDS programja igazából, amely nagyon-nagyon sok millió dollárban ténylegesen jót tett Afrikával.
Na most ez egyébként azért érdekes, mert ha az Egyesült Államokról beszélünk, és nevezetesen pont Afrikában, akkor mindig az jön vissza, hogy az amerikai nagyvállalatok lelkiismeretlenül letarolják Afrikát. Elég csak itt az egyik legnagyobb olajcéget említeni, mondjuk Nigériában, ahol folyamatosan rendszeresen égetik a gázt, ahol folyók patakok, erdők szennyezettek nagyon súlyosan olajjal, és mindezt azért, mert nem költ annyit, sőt, mondjuk ki, nem költ egyáltalán környezetvédelemre ott helyben, miközben mondjuk az Egyesült Államokban hát nagyon oda kell erre figyelni, mert ott az egyébként nagyon tudatos vásárló bizony számon kéri rajta.
De épp ezért egyébként azért az látszik az elmúlt időszakban, hogy ezek a cégek is változtatni kényszerültek a stratégiájukon, pontosan a tudatos vásárlók miatt, pontosan egyébként a társadalmi felelősségvállalás miatt, amely egyébként értelmszerűen és nagyon jó, hogy így van, globálisan egy fontos jelenséggé vált, nevezzük ezt így a vállalatok életében, aki nem költ ma már erre, az nem lesz megbízható, nem lesz elfogadott egyébként vásárlói körökben hosszú távon. Tehát ezt tudják a vállalatok, tehát erre költenek.
Úgyhogy nekem úgy tűnik, hogy nagyon sokszor inkább csak a kommunikációra költenek, és most nem akarnám elvinni a beszélgetést, de...
Van ebbe igazság, de technológiailag is egyébként és munkavédelmi szempontok tekintetében azért az amerikai cégeket nem lehet ilyen értelemben egy lapon említeni, például a kínai cégekkel. Kínai cégeket nagyon sokszor kritika éri pont emiatt, az afrikai jelenlét miatt, ahol ezek a tételek mondjuk nagyon alacsony szinten jelentkeznek, bár ott is van egy előrelépés, tehát ez sem igaz általánosságban, nem ennyire egyértelműen általánosítható a kép. Vannak ilyen cégek is, meg vannak olyanok is.
Tegyünk már egy zárójelet, és tudom, hogy erről már beszéltünk, de azért most gyorsan itt ismételjük el, nem biztos, hogy mindenki hallotta a képen, most hallgat minket. Mit tudnak a kínaiak olyan kiválóan, hogy Afrikában úgy haladnak, mint késő vajban? Mert úgy tűnik, hogy ők valamit sokkal jobban tudnak, mint mások, mert most legjobb példa erre az amerikai jelenlét. Dollármilliárdokat költenek nagyon fontos programokra, mégis az az általános kép róluk, hogy ők a gonosz leigázó hatalom, és csak a pénz szedik ki az adott területből. A kínaiakról ennyire ez nem köztudott, miközben az ember elmegy Afrikába, én sajnos még nem voltam, de aki volt, az mind azt meséli, hogy a legkisebb faluban is van egy kínai bolt.
Mindenhol jelen vannak a kínaiak. Egyébként az Andok lábától, ha nézzük, így a globális térképet, a legkisebb afrikai falut lehet említeni a kínai jelenlét miatt. A kommunikációt ön is említette az afrikai társadalmi szerepvállalás kapcsán az amerikai cégeknél, és hát a kommunikáció az egyik fontos tétele ennek. A kínaiak rettentő jól kommunikálnak, rettentő jól viselkednek, és tudják nagyon jól, és azt hiszem ez egy nagy különbség Kína és az összes többi szerepvállalók között, de Kína és az Amerikai Egyesült Államok ilyen jellegű rivalizálása tekintetében Afrika területein, hát az, hogy ahonnan Kína elindult, amilyen fejlődési utat bejárt, amilyen fejlődési modell szerint építkezik, az nagyon egyszerűen érthető. Mi több, nagyon egyszerűen népszerűvé tehető az afrikai különböző nehézségekkel küszködő és egyébként gazdasági fejlődést kívánó területeken, országokban és népcsoportok körében. Tehát Kína nagyon jól el tudja adni ezt. Mi több, Kína azt mondja kezdetektől fogva, hogy a külpolitikájának az egyik legfontosabb eleme az a beneavatkozás elve. Ami persze nem igaz megint, mert direktben nem avatkozik bele mondjuk az adott állam belpolitikai kérdéseibe, de egyébként indirekt módon számos ponton kondicionál bizonyos kérdéseket, tehát itt is óvatosan kell bánni, viszont ahogy viselkedik, az egy lényeges dolog. És még egy dolog kiegészítésként, az egy nagyon mély gyökére rendelkező konfuciánus gondolkodás, és tényleg így van, akár Afrika szerte, amikor járom a különböző területeket, kérdezem az embereket, mondjuk a kínai jelenléttel kapcsolatban is, akkor visszaköszön ez. Miről szól ez? A reciprocitásról szól. A kínaiak tudják jól, hogy mire van szükségük, azt elviszik Afrikából, ezek egyébként a nyersanyagok, de nem különbözik Kína semennyiben az Amerikai Egyesült Államoktól, mert nagyjából ugyanaz az export-import portfólió ilyen szempontból, nagyjából ugyanannyi olajszármazékot visz el az USA évente, mint Kína, tehát semmi különbség nincsen a tekintetben. Kicsit a kínai portfólió egyébként mondjuk diverzifikáltabb, tehát több gáz is van benne, meg minden egyéb, ércek, stb., miközben egyébként az USA az olaj-kőolaj származékokra fókuszál, és tudja Kína, hogy ezt hosszú távon akkor tudja okosan megtenni, amire neki szüksége van az energiabiztonság okán, hogyha rengeteg dolgot visszaad az afrikaiaknak. Tehát például kórházakat épít, vasutat fejleszt, közlekedési infrastruktúrát fejleszt, iskolákat épít és így tovább.
Illetve lehet, hogy csak a rossz nyelvek mondják, de ugye a beneavatkozás az azt jelenti, hogy neki nincsenek különösebb skrupulusai azzal kapcsolatban, hogy az emberi jogok hogy állnak, hát miért is lennének.
Igen, ezt is mondják sokan, de akkor nézzük meg ezt a mostani csúcstalálkozót, az amerikai csúcstalálkozót. Ez azért érdekes, mert ehhez kapcsolódik nagyon izgalmasan. Ugyanis az 54 afrikai államból egy pár tényleg párja államot leszámítva, mondjuk Szudán, Omar al-Bashir például ugye a nemzetközi büntető szék előtt megvan citálva, és igazából sosem jelent még meg, de ott van például Eritrea esete, ott van a Közép-afrikai Köztársaság, van például egy párja vezető Mugabe úrról, hogyha beszélünk, őket nem hívta meg Obama. Az összes többit viszont meghívta. És ez azért érdekes, mert az elmúlt időszakban volt egy-két szelektált afrikai állam, amelyikkel jóban volt az Amerikai Egyesült Államok, ma már nem szelektál ennyire. Tehát ma már nem feltétlen az emberi jogok kérdése van a csúcsra helyezve az Amerikai Egyesült Államokban sem.
Hát, ami nem feltétlenül egy pozitív fejlemény.
Én most ezt abszolút csak egy megfigyelésként mondom,
amerikai
hogy mennyire izgalmas.
Amerikai üzlet szempontjából biztos, hogy nagyon fontos, mert hogy nagyon sokan azt mondják, ha visszatérhetek a kezdő mondatokhoz, hogy ugye mindenki sokfélét mond erről a csúcs találkozóról, de talán az egyik legfontosabb gondolat ezzel a kapcsolatban, hogy ami a legnagyobb haszon lehet ebből az, hogy a gazdasági kapcsolatokat még szorosabbra lehet fűzni, és még gyümölcsözőbb lehet ez a dolog, hogy ilyen közhelyeket mondjak.
És ezt én még azzal a legelső gondolattal is össze szeretném kötni válaszadás közben, hogy bizony elmaradt-e, lemaradt-e, kiszorult-e az USA Afrikából az összes többi summithoz és az összes többi szereplőhöz képest, az az egyszerű válasz, az USA-nak nem volt más választása. Kész. Meg kellett szervezni egy ilyen csúsztálkozót. Ez az első ilyen egyébként, hogy ennyi afrikai vezető amerikai földön, Washingtonban az amerikai elnöke most találkozik először a világon, az életben. Történelmi esemény ilyen szempontból, és arról fog szólni, amit ön is említett, gazdasági kapcsolatok szorosabb átétele, kereskedelmi kapcsolatok szorosabb átétele. Az USA azért nem nézi jó néven azt, hogy 2008-ban Kína átvette a legnagyobb kereskedő partner szerepét az afrikai országok tekintetében. Addig az USA volt az, most már Kína az. A teljes trade volument, hogyha nézzük, akkor ez tökéletesen látszik. Azért ennek nem örül az USA. Illetve van egy belső nyomás Amerikában, ami arról szól, hogy munkahelyeket kell teremteni a válság kapcsán. Eddig meglehetősen lassan, lomhán, gyengén, távolságtartóan reagáltak az amerikai cégek az afrikai piacok szempontjából arra, hogy megjelenjenek-e, vagy sem, részt vegyenek, vagy nem az ottani beruházásokban. És most a kormányzat ösztönözni szeretné azt, hogy igen, vegyenek részt, mert egyébként számos afrikai országban most tényleg folyik egy csomó konfliktusos helyzet, polgárháborús helyzet. Említettem én például a Közép-afrikai Köztársaságot, de tudjuk, hogy Nyugat-Afrika szerte számos probléma van. Mégis egyre kevesebb a polgárháborús konfliktusos zóna, egyre több helyen van nagyobb jogbiztonság és általában véve biztonság, tehát be lehet fektetni, mert megtérülnek a pénzek. Mi több a piac egyre nagyobb, mi több egyre több vásárlóerővel rendelkező szereplője van az afrikai kontinensnek az 1 milliárd emberből. Tehát az amerikai kormányzat azáltal, hogy serkenti az amerikai cégeket, vegyenek részt az afrikai piacon, megpróbál munkahelyeket teremteni.
Miközben azért ugye Kínával szemben nagy hátrányban van, mert ugye talán az Egyesült Államok volt az egyik élharcosa annak, hogy kitelepíteni mindent Kínába, mindent Kínában gyártatni, és így módon olcsó árucikkeket az Egyesült Államokba bevinni, de ugye egy pár éve, és ez nem feltétlenül a válság, már a válság előtt elkezdődött ez, hogy ha lehet, akkor legalább a telefonközpontokat az Egyesült Államok középső városaiba letelepíteni, hiszen ott nagyon nagy a munkanélküliség, de hát angolul azért mégiscsak kicsit érthetőbben beszélnek, mint mondjuk Indiában, de mostanra ugye az olcsó palagáz, az akár az energiaintenzív ágazatokat is visszaviszi az Egyesült Államokba, és minden ellenkező híresztelés ellenére, ugye Taros István most tér vissza az Egyesült Államokból, szerintem személyes tapasztalata is van erről. Az amerikaiak nagyon sokat dolgoznak, szeretnek dolgozni, és sokat dolgoznak, és nem derogál nekik az, hogyha mondjuk egy autógyárban kell dolgozni.
Egyáltalán nem, pontosan így van, tehát tényleg sokat dolgoznak, nagyon komoly munkai elvárásoknak kell megfelelniük, és folyamatosan mindenki teszi a dolgát. Tényleg működik az a kapitalista piacgazdaság, amely egyébként pörgeti az Egyesült Államokat, és nagyon nagy részben pörgeti a globális gazdaságot is. És ami izgalmas az az, hogy ugye belső nyomásokat említek, amikor munkahelyteremtésről beszélek.
Csak kérdés, hogy mennyire versenyképes mondjuk a kínai árukkal?
A palagáz például egy jó kérdéskör olyan szempontból, hogy mi lesz mondjuk az energiabiztonság szempontjából, mi lesz az energiaszállítmányok szempontjából hosszú távon USA-Afrika relációban, pluszba még beleszámolva ezt a kínai kérdéskört, és hát azt lehet látni, hogy minden előrejelzés azt mutatja, hogy vissza fog esni mondjuk a Nigériából beszállított olaj mennyisége, mert hogy egyébként az Amerikai Egyesült Államok önállátóvá tud válni, hosszú távon mondják ezt az előrejelzések.
Már egyébként sokan mondják, és most már nem akarom elvinni ezt a beszélgetést, csak emlékeimben így él, és akkor kíváncsi vagyok, hogy ez valóban így van-e. Mintha az Egyesült Államokban ez egy nagyon fontos politikai kérdés lenne, hogy amíg lehet energiát importálni kell, ami ott van, az nagyon jó, mert azt tőlük nem vehetik el, lásd Appalachia-hegységben a szenet például.
Igen, igen.
És a többi, és a többi.
Igen, de hosszú távú gondolkodás az, ami lényeges, egy stratégia. Ez a stratégia hiányzott amúgy az USA-Afrika relációban hosszú ideig. 2012-ben születik meg az Obama kormányzatnak egy átfogó stratégiája, de mindenki, mert a felvezetőben is elhangzott az, hogy nem mindenki ugyanúgy gondolkodik erről a csúcs találkozóról, nem mindenki pozitív, nem mindenki azt látja benne, hogy hosszú távon ez mennyire jó lehet és izgalmas lehet. Mindenki, vagy sokan kritizálták az Obama kormányzatot, egyrészt a felfokozott várakozásoknak megfelelően Afrikából, mert hogy azt várták, hogy tényleg végre itt az afroamerikai elnökünk, kenyai gyökerekkel, stb. Na most akkor lesz egy nagy lendület, és Afrika ebből kamatozni tud, és hát a nagy várakozások igazából nem hoztak semmit, és az egyik kritika az az volt, hogy a kormányzaton belül nincs egy szinergikus összehangos stratégia Afrika tekintetében. Afrika ilyen értelemben messze van az amerikai külpolitikai gondolkodásból is. Ha megnézzük, Ázsia sokkal fontosabb. Ha megnézzük, közel-keleti kérdések, és számos egyebet tudunk mondani, de mondjuk tényleg az ázsiai térség rettentően lényegessé vált az elmúlt időszakban. Ugye a hídfő állás kreálása és ténylegesen mindenféle biztonsági kérdés. De pont a biztonsági kérdés lesz a tekintetben lényeges, hogy hogyan lehet hosszú távon tervezni Afrikával, és itt viszont a biztonságnak különböző dimenziói vannak. Az egyik ezek közül a nemzetbiztonság kérdése. Obama, ugyanúgy, mint az előző elnökök, bele lett hajtva, de egyébként ugye Bushtól indul ez az egész, egy olyan terrorizmus elleni globális küzdelembe, amitől nem lehet elszakadni. Tehát valójában a globális terrorizmus elleni küzdelem az afrikai porondon is zajlik, látjuk egyébként Szomália, Kenya és Nyugat-Afrika eseteit. Tehát ilyen értemben az amerikai nemzetbiztonsági kérdése az, hogy Afrikában mi történik.
Hát igen, csak itt megint aztán a bizonyos gondolatok meg arról szólnak, hogy például az a destabilizálódás, ami elindult 2 éve Nyugat-Afrikában, az pont arról szól, hogy ez az Egyesült Államok érdeke, hogy ebben akár CIA kéz is van, mert az mindig jó, ha ott bizonytalanság van, mert akkor a kínaiak azért egy kicsit félnek, és hát ott könnyebb lesz akkor megjelenni, mert a kínaiak visszakoznak, ők szeretik a békét.
Igen, de most ez a CIA kéz hol jelenik meg, hol nem, mióta van bent folyamatosan, mióta nem, tehát azért tényleg a kongói krízisek 60-as évek elejéről óriási, óriási példája annak, hogy a CIA miként vagy miként nem vesz részt mondjuk afrikai konfliktus helyzetek kreálásában vagy megoldásában. Nagyon sokan írnak, például Jeremy Cannon ír egy elképesztő könyvet, nemrég publikálta a második részét, ami kifejezetten így a szaharai térségekben az amerikaiak által vélt vagy valós krízisek kreálásának a hátterét próbálja meg elemezni. Számos ilyen hangot hallunk. Lehet ennek alapja, lehet más dimenzió is. Ami számomra izgalmas így a csúcs találkozó kapcsán, az, hogy az egyik legfontosabb kérdés, amit napirendre tűz, az a fiatal generációknak a kérdése. Tehát ugye ez egyébként a mottojában is benne van, hogyan lehet a következő generációkba investálni. Obama elnök indított egyébként el egy programot 2010-ben, ez a YALI rövidítésre hallgató program, ami kifejezetten a fiatal afrikai vezetők képzéséről szól. 2014-től már évente 500 különböző cégvezetőt, politikai vezetőt fogad az Amerikai Egyesült Államok mindenféle képzésekre, aztán mennek, térnek vissza hazájukba. Egyrészt a kapcsolatok fejlesztése, a hálózatosodás szempontjából óriási kérdés, ezt mondanom sem kell, másrészt ténylegesen azoknak az értékeknek a továbbvitele, továbbadása, ami egyébként Afrika számára, az afrikai közösségek számára fontos tud lenni, az pedig tényleg a jobb kormányzás és a demokratikusabb gyakorlatoknak a mindennapi valósága, és ezáltal pedig tényleg a meglévő, az Afrikában elképesztő volumenben meglévő természeti kincsek és minden egyéb természeti erőforrásoknak a megfelelő kiaknázása. Mert mindenki azt mondja, hogy a rossz kormányzásnak köszönhető az, hogy ezek a kincsek nincsenek megfelelően becsatornázva az afrikai gazdaságokba. Nem lehet arra számolni, sőt, arra biztos nem lehet számolni, hogy majd Kína a mostani szerepvállalásával hosszú-hosszú ideig pörgetni fogja tudni ezeket az afrikai gazdaságokat. Ha nem állnak a saját lábukra úgy, hogy a saját erőforrásaikat megfelelőképpen aknázzák ki, akkor nincs esélye a kontinensnek.
És akkor itt van egy olyan téma, amelynek szintén szakértője Tarosi István, és amiről most biztos, hogy nem lesz időnk beszélni, de az, hogyha az afrikai vezetőket képzik, és a lakosságot úgy általában képzik, befektetnek Afrikában, akkor érdemes ott maradni, érdemes otthon boldogulni az afrikaiaknak, és így megoldható lesz az a hát egyre borzalmasabb méreteket öltő, hatalmas méreteket öltő migrációs nyomás. Igazából én azt mondanám, hogy az a menekült áradat, ami hát elsősorban Európa felé indult meg, de hát ez is csak a viszonylagos közelség miatt van.
Igen, igen.
Hát időnk az gyakorlatilag nincs, de egy fél mondat erejéig. Ez mennyire szerepel hangsúlyosan ezen a csúcs találkozón most?
nem feltétlen közvetlenül, hanem különböző leágazásokban, különböző tematikákhoz kapcsolódóan, így például a női kérdések kezelésében, az oktatás kezelésében, a vezetők képzésében, pontosan azért, hogy helyben maradjanak a tudások, ezekre a tudásokra van szükség, ténylegesen a megfelelő jobb kormányzás és ezáltal a jobb gazdasági teljesítmények hosszú távú fenntartásához.
Ön hogy látja? Lesz ennek bármi komoly következménye? Milyen folytatásra lehet számítani, és ez hogyan befolyásolhatja az afrikai és az amerikai kapcsolatokat, illetve Afrika életében hogyan fog ez folytatódni?
Az Obama elnökség megítélésének hosszú távon majd történelmi távlatokban az egyik fontos momentuma most ez a csúcs találkozó. Sokan mondják ezáltal, hogy a leköszönőben, lassan leköszönőben lévő terminusának a végéhez közeledő elnök mindenféle ígéreteket próbál így most megforgatni és valóra váltani, és megfelelő pozícióba helyezni ezt az Afrika kérdést, de igazából egyszeri találkozó ez most. Sokan mondják ezt. Az USA nem teszi jól, hogyha ebből nem csinál egy hasonlóan csúcstalálkozó sorozatot, mint Kína teszi azt 3 évente a fokákkal, vagy egyébként Japán a tikáddal 5 évente, az indiaiak szinte évente, 2 évente, sorolhatnánk Törökországot ugyanígy. Nem teszi jól az USA, hogyha nem gondolkodik egy hosszú távú építkezésben, mert egyébként, amikor az amerikai kintlétem alatt például Washingtonban különböző interjúkat készítettem afrikai nagykövetekkel, akkor például Washingtonban székelő nagykövet asszony azt mondta, hogy ez a csúcs találkozó lehetőséget kínál az amerikai kormányzatnak ahhoz, hogy hosszú távon koherens stratégiát tényleg valóban építsen, és aztán akciótervekben meg is valósítsa azt. Tehát szükséges új külpolitikai eszköze lehet minden innentől kezdve jövő amerikai kormányzatnak ez a csúcs találkozó. Sorozat. Azért új eszköz talán, mert eddig az amerikai külpolitikai gondolkodásban az ilyen típusú csúcstalálkozók nem szerepeltek, és nem volt igazából diplomáciai gyakorlat.
Az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Tarosi István Afrika kutatónak, a Pécsi Tudományegyetem politikatudományi és nemzetközi tanulmányok tanszék adjunktusának, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok! Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. Beszállókártya.
A Gazdasági Rádió és a Tropical Magazin közös műsora.